Edzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord. Híreink végén a várható időjárásról. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon hevers zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 8 óra 4 perc.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Károly, családi örömök.
Anyám nem szerette a távolságokat, a hosszú utakat. És neki minden út hosszú volt. Azt szerette, ha minden kéznél van, különösen a kisgyerek, mármint aki akkor voltam. Ha a szomszéd szobában voltam, már ilyetten keresett. Megint hová tűntél el? Ha meg a harmadik szobában bujkáltam, éppen az asztal alatt, már tördelte a kezét. Fiam, hol vagy? Már mire nem vetemetsz? Lemenni az udvarra, ez olyas valami volt neki, mint egy messzi utazás valami idegen országba. A Széchenyi térnél tovább sohasem engedett. Az már olyan távolság volt számára, akár egy túlvilág. Apám idővel alkalmazkodott a félelmeihez. Nekem persze csöppet sem tetszett a dolog. Annál jobban örültem, mikor végre egyszer először életemben ugyancsak alaposan ki kellett mozdulnunk hazúról. Nagyanyó látni kívánta az unokáját, mármint engem. Nagyanyó vagy 5 órányi utazásra lakott tőlünk egy kis dunántúli faluban. Ő épp oly kevéssé szerette a távolságokat, mint az anyám. Kívánsága egyenes szörnyűség volt anyám szemében. Mégsem lehetett kitérni előle. Szüleim persze elkísértek. Anyám már napokkal előbb töprengeni kezdett a különféle szerencsétlenségeken, amelyek egy ilyen rettenetesen hosszú úton érhetik az embert, aki egyetlen gyermekével van úton. Ezeket a szerencsétlenségeket képzeletben mind átélte. Legelébb a vonat összeütközésektől félt. Olyan vonaton akart utazni, amely semmi más vonattal nem találkozik az úton. Atyám átböngészte a menetrendet. Ilyen vonat nem volt. Mindegyik vonat találkozott legalább 2 másik vonattal. Ez összesen 4 vonat összeütközést jelentett anyám képzeletében. Ha már nem lehetett találni egy magános vonatot, legalább olyat akart, amelyik világos nappal megy, lehetőleg tündöklő déltájban. Ez azonban meghosszabbította volna az utat. Egyenesen csak este lehetett utazni. Ezen már nem lehetett segíteni. És anyám végre beletörődött. Még csak most kezdett anyám arra gondolni, hogy a vonat síneken fut. A síneknek csavarjai vannak, aland meg talpfái, amaszt a rozsda, emeszt a víz emészti meg. Anyám egyszeriben könnyelműnek találta a technika haladását, sajnálta, hogy már nem járnak postakocsik, pedig valójában a lovaktól is félt. Isten tudja, melyik a veszedelmesebb. A lóe, amelyiknek nincs esze, vagy a mozdony, amelyiknek szíve nincsen. Igaz, a mozdonyvezetőnek esze is van, ha ugyan van, meg szíve is, de az meg rendszerint nagyon szereti az italt. És mikor legvadabbul dübörög a vonat, dalolnak és isznak. Anyám ezt már több ízben látta a moziban. A mozdonyvezetők után leginkább a szemafórok izgatták agyámat. Szerette volna megtanulni ezeket a jelzéseket. A nagy előkészületektől engem már úgy bántott a lelkifurdalás, hogy szinte megálltam a dövésben. csomagok, amelyeket magunkkal vittünk, elegendők lettek volna egy északi sarki expedícióra. A szolgáló lány, házmester, iskolaszolga felvált a nyögték végig az utat a vasútig, apám is nagyokat fújt, neki jutott az orvosságos csomag. Anyám mindenféle betegségre számított, a könnyű náthától egészen a diftériáig. Ahogy kiértünk az állomásra, anyám legelőször is a mozdony vezetőt akarta látni. Megkerestük a mozdony mellett. Anyám nagyjából józannak találta. Igyekezett megszagolni, ami cseppet sem ment könnyen. A végén egész nyíltan megkérdezte, mennyi bort szokott inni naponta. A vezető megnyugtatta, hogy csak akkor iszik, ha nincs szolgálatban. Olyankor persze felhörpint 2-3 litert is. Anyám ettől egészen megzavarodott. Nem tudta, elment-e már belőle az a 3 liter, vagy van-e még benne annyi, hogy abból valami szerencsétlenség legyen. Kérte, hogy mondja meg nyugodtan, nekünk nem muszáj éppen ma utazni. Egy marék szivart ígért neki, ha bevallja, hogy még nem józanodott ki. A vonatvezető elfogadta apám egész szivartárcáját, de nem tudott semmi újat mondani. Anyámmal szomorúan tértünk vissza a vonathoz. Anyám most nagy körültekintéssel fülkét választott. Előbb egy egészen üres fülkét akart, hogy csak egymás közt legyünk, majd hirtelen eszébe jutott, hogy a magány még veszedelmesebb lehet. Olyat keresett tehát, amelyben már volt néhány utas. Nem sok, de nem is egész kevés. 3 ember volt benne. Mint hogy a kocsilámpás gyengén világított, nem látta eléggé, miféle emberek. Szerencsére előre gondoskodott lámpásról, most előszedte, s igyekezett minél alaposabban kiismerni utitársainkat. Sorra arcukba világított. Felköltötte valamennyit. Azok ásítva és bosszusan nézték elhelyezkedésünket. Messzi útról jöttek, nagyon fáradtak, törődöttek voltak. Anyámat ez csöppet se zavarta, s bár különben félelmében zárkózott volt, most ugyancsak félelmében egyre másra kérdezgetni kezdte őket. Honnét valók? Mi a foglalkozásuk? Különösen van-e családjuk, s a családban kisgyermekük? Közben a gyanú sohasem tágított tőle. Első szomszédunkat, aki tanárnak mondta magát, mintha már látta volna valamikor lefényképezve valamelyik újságban, mint betörőt, vagy mint polgármestert, ebben nem volt bizonyos. Keresztkérdések alá fogta. A boldogtalan szeretett volna már aludni, és ugyancsak furcsán nézte anyám viselkedését. Még 2 ember volt a kocsiban, egy idősebb asszony és egy fiatal ember. Anyám ezeket is ébren tartotta, amíg ki nem kérdezte őket, s az ő válaszaikat sem tartotta teljesen megnyugtatóknak. Szeretett volna kiköltözködni, de már nem lehetett. A vonat elindult. Anyám, ahogy a vaksötétbe tekintett, mindenütt vonatrablókat látott, akik a töltés hosszában leselkedtek, és jó előre megcsinálta a tervet a vonatrablók támadása esetére. Már most rá akarta beszélni utitársainkat, hogy majd egyöntetűen járjanak el vele együtt, szó nélkül adják át mindenüket a rablóknak, kivéve a mi orvosságos csomagunkat, amelyre úgysem lesz azoknak semmi szükségük. A fiatal ember kinevette anyám aggodalmait, mire ő meglehetősen élénken utasította rendre a fiatal szomszédot, kérte, hogy tisztelje egy szegény anya érzéseit, majd maga mellé sorakoztatta apámat és az idősebb asszonyt. Harmadik utitársunk, a tanár, óvatosan nyilatkozott a rabló támadásról. Egyre jobban furcsálotta anyám viselkedését, és bár ugyancsak szeretett volna elaludni, többé nem tudta levenni anyámról a szemét. A fiatalember, miután feladta a vitát, hamarosan kihurcolkodott a kocsi fülkéből. Most már rajtunk kívül csak a tanár meg az idős asszony maradt. Ez utóbbival anyám ugyancsak alaposan megvitatta az összes lehetséges rablótámadást, különös tekintettel a gyermekrablókra. Az idős hölgynek sohasem volt gyermeke, de amint mondta, éppen azért szerette mindig a kicsinyeket. Ezt velem szemben mindjárt ki is akarta mutatni, csokoládéval kínált. Anyám azonban egy szigorú tekintettel eltiltott a nyalánkságtól. Ismertem már ezt a pillantást. Annyit jelentett, hogy sosem lehet tudni, milyen betegség van az idegen holmikon. A pillantás oly nyomós volt, hogy az idegen hölgy mindjárt észrevette. Kedvesen tudakolt az okát. Anyám elpirult, tagadott, az idős hölgy kedvesebb lett. Anyám ellenére is egyre kedvesebb szavakkal kínálta újra a csokoládét. A kísértés túlságosan nagy volt. De még mielőtt magamhoz vettem volna a gyalánkságot, anyám kiütötte a kezemből. Az idős hölgy erre kikelt magából. Apám persze anyám mellé állott. A hölgy rövidesen elhallgatott, megsértődve, csomagjaival együtt szintén elhagyta a fülkét. Aki idáig szótlanul erősen figyelt, most már tisztába jött a helyzettel. Apám felé fordult, s a gyermeknevelésről kezdett vele beszélgetni. Mint pedagógus, így mondotta, aki sok évi tapasztalatot szerzett ezen a téren, nem tartotta helyesnek, hogy a gyermeket kizárólagosan az anya nevelje. Anyámnak több sem kellett. Ezen a ponton soha sem tűrt ellentmondást, úgyhogy rövidesen a pedagógus is kiköltözött a szakaszból. A különbség csak annyi volt, hogy ő a csomagjait egy ideig még bent hagyta nálunk. Ezt óvatosságból tette, amire azonban nem volt szüksége, mert hamarosan talált helyet, mire mindjárt visszatért, és hurcolkodni kezdett. Anyám erre megrémült. Félt, hogy egyedül maradunk. De már késő volt. A tanárt nem lehetett többé visszatartani. Magunkra hagyva a fáradtság, az elmúlt izgalmak, a csöndes egyhangú ropogás a sötétben anyámra aggasztóan hatottak. Csak hamar kém szemlére indult, hogy voltaképpen milyen helyzetben vagyunk. A kocsi három fülkéből állott. Az egyikben voltunk mi, a másik üres volt és le volt zárva. A harmadikban aludt a fiatalember, az idős hölgy, ott volt a tanár is, és ő olvasgatott. Az ütközőn túl aztán már tömbbe voltak a harmadik osztályú kocsik. Ezektől félt anyám a legjobban, mert ahol sok az ember, ott még több a betegség. Közéjük be sem mert tekinteni. Szomorúan tért vissza, s most már szüntelen ott állt az ablaknál, hol az egyiknél, hol a másiknál, hol jobbról várta a rablókat, hol balról. Egyszer a sötétségtől félt, aztán furcsa hangokat vélt hallani, de apám hiába igyekezett megnyugtatni. Meg tudnék nyugodni, mondta végre anyám, ha tudnám, hogy jól működik a vészfék. Felállt és megnézte. Atyám is. Le van plombálva, mondta anyám. Akkor valószínűleg jó, mondta apám. A plomba egészen új. Új, de attól még lehet jó is, rossz is. Nem valószínű, hogy rossz legyen, mondta apám. Ami nem valószínű, az még nem bizonyos. Bizonyosnak semmi sem bizonyos. Dehogy nem, mondta anyám. Ha kipróbálnánk, mindjárt megtudnánk bizonyosan, hogy jó-e vagy rossz. Mert ha rossz, én nem maradok itten. Atyám csitítani próbálta. Most már hiába volt. Anyám kitartott a vészfék próba mellett. Most már csak azt szerették volna tudni, mennyibe fog kerülni. Atyám azt mondta, hogy még börtönbe kerülhet. Anyám ezt tagadta, úgy emlékezett, 50 pengő az ára. Apám sokkalta ezt a pénzt, akkor inkább szálljunk le a következő állomáson, és menjünk szállodába, és holnap utazzunk tovább. Ez sem kerül többe, és nem csinálunk olyan nagy riadalmat. Anyám azonban mindentől félt, csak a riadalomtól nem. Megsemmisülten az önvádtól lestem őket, atyám legalább szerette volna előkészíteni az utasokat a vészfék próbára. Gondolta, kimegy és bekopog a szomszéd szakaszba. Anyám visszatartotta. Az egész vonatot úgysem lehet figyelmeztetni. Most újabb tanácskozás következett. Vajon nem fogja a vezető úgy megállítani a vonatot, hogy minden össze-vissza törik, s szerencsétlenül járunk valamennyien. Ettől anyám egy időre visszariadt, de egy negyed óra múlva már újra szólt. Inkább kiállok egy ilyen biztos megrázkodtatást, mint hogy bizonytalanságban töltsem az egész éjszakát. Majd megfogóckodunk, s úgy fogunk elhelyezkedni, hogy semmi bajunk ne legyen. Mindjárt hozzá is fogtunk. Leraktuk a csomagokat a hálókból előbb az ülésre, aztán a padlóra. Aztán anyám is letelepedett a padlóra, s engem az ölébe vett. Így, mondta, innét nem eshetünk le. Anyám szerette volna, ha apám is mellénk telepszik, s onnét rántja meg a féket. Atyám hozzáfogott. Miután mellénk telepedett, bottya fogantyúját beleakasztotta a fék fogójába, most nagyot sóhajtottunk. Aztán apám rántott egyet. A fék nem engedett. Még egyet rántott. Most sem. Rettentő, kiáltotta anyám, és mi így mentünk bele az éjszakába. Kipirult, ő is belefogódzott a botba, most már együttes erővel rántottak rajta még egyet. Végre a fék engedett, és a következő pillanatban mind a hárman hátraestünk. A vonat hatalmasat zökkent, nagy kiabálás, rikoltozás, dörömpölés, csörömpölés hallatszott. A szomszéd fülkében lepotyogtak a csomagok, az alvó utasok álmukban egymás ölébe estek. Remélem, mondta anyám, senkinek sem esett baja. Miután feltápászkodtunk a földről, betódultak hozzánk a szomszéd fülke utasai. Legelőbb a fiatal ember jött. Rögves kitalálta, hogy csak mi ránthattuk meg a féket. Nevetve állt meg az ajtóban, de a tanár, akinek felhorzsoldott az orra vége, és az idős hölgy, akinek kihult az egyik műfoga, ugyancsak rúdszitkokkal estek anyámnak. Ő hősiesen állotta, miközben fájdalmasan ölelgetett engem. Közben a folyosó a fülkénk előtt megtelt utasokkal. Apám igyekezett őket megnyugtatni, de az idős hölgy és a tanár valamennyinket fellázították. Kár örömmel nézték, amint megjelentek a vonatkísérők, és kérdőre vonták apámat. Anyám nem kertelt. Féltünk, mondta egyenesen, majdnem büszkén, és nem voltunk biztosak, hogy jól működik-e a vészfék. A két vonatkísérő nem győzött csodálkozni. Az emberek pedig nevettek, amin anyám ugyancsak bosszankodott. Le kell őket szállítani, ajánlott az idős hölgy, különben sohasem lesz tőlük nyugtunk. Egy óra múlva megint meghúzzák a vészféket. Anyám pattogott. Talán nincs jogunk félni? Annyira félünk, amennyire akarunk. Ez a büszkesége nagyon rossz hatást tett a két vonatkísérőre. Ezt nem bocsátották meg anyámnak. Elhatározták, hogy a következő állomáson leszállítanak minket a vonatról, s ha anyám nem kezd sírni, ez meg is történt volna. Egyenként kellett megkérnünk az utasokat és a vonatkísérőket. Végre nagy nehezen engedtek, kiki a maga fülkéjébe tért, s a vonat megint megindult. Beteg izgalomtól atyám fáradtan bámult ki az ablakon. Anyám egy ideig még sírdogált, aztán abba hagyta, s így szólt. De legalább tudjuk már, hogy a fék rendesen működik, és legalább ami még hátra van az éjszakából, azt átaludhatjuk. Hozzá is készültek, hogy végre pihenjenek. Csak hogy most meg tőlem nem lehetett. Én még mindig bőgtem az izgalomtól, a félelemtől, egészen a megsemmisülésig. Bőgtem. Semmiféle orvosság, semmiféle nyalánkság, se verés, se szép szó, semmi se használt. Bőgtem. Ennyi félelmet még anyám se látott. Csak nézett rám tehetetlenül. Átbőgtem az egész éjszakát, s reggel szétázva a könnyektől, s mindnyájan agyongyötörve érkeztünk meg nagyanyámhoz, aki rémülten fogadott bennünket. Azt hitte, hogy az egész utat gyalog tettük meg.
Károly novelláját Benedek Miklós olvasta fel. A felvételt Baska Gabriella és Táncos Tamás készítette. A zenei munkatárs Szakács Emese volt, szerkesztette és rendezte Marsal Éva.
A hangfelvétel 1999-ben készült, és legutóbb 2020. január 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Ahol az ösvény véget ér.
Estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Sarkadi Péter. Az ösvény ma Brazíliában ér véget, de nem egy ponton, hanem több helyen, hiszen dr. Bankovics Attila, a Magyar Természettudományi Múzeum madárgyűjteményének vezetője, többször is járt a közel Európa területű országban. Három útja során melyik területet kutatta a legrészletesebben?
Legfőbb terület a közép-Brazíliában elterülő Cerrado vidék. Ez egy különleges Brazíliára, illetve Dél-Amerikára jellemző növényzettípus, amely tulajdonképpen a szavanna megfelelője Dél-Amerikában, tehát a szárazságtörő elemekből felépülő vegetáció, amely szerkezetére nézve egyébként rendkívül változatos, Én magam elsősorban az erdős szerrádó madárvilágát tanulmányoztam, olyan helyeken, ahol foltokban meghagyták ezeket az erdőket. A szarvasmarad tenyésztés miatt itt a szerrádó vidéken is rendkívül sok erdőt kiirtanak, illetve területet alakítanak át. Még azokat a szerrádó típusokat, amelyek tulajdonképpen nem is erdősek, hanem az úgynevezett gyepes szerrádóhoz tartoznának, azokat is feltörik, és európai vagy észak-amerikai fűfélékkel próbálják betelepíteni, amely kedvezőbb a marhák legeltetése szempontjából, mint a ritkán növő dél-amerikai fűfélék.
Ezeken a területeken az erózió nem nagy veszély? Hiszen azért ez a növényzet, ha nem őshonos, nem tudja talán annyira megfogni a talajt.
De az erózió nagy veszély bármelyik területen. Itt Közép-Brazíliában nem annyira, mert ott viszonylag rövid a csapadékos időszak. Ezzel szemben Brazília keleti részein, az Atlanti partok mentén húzódó hegyvidékek területén, ahol tényleg leírtották az erdő nagy részét, és ma ott is marha legelők vannak. Ott az erózió hatalmas gödröket válj a nagy esőzések alkalmával az utak szélén, az utak szakadnak be, és hatalmas mennyiségű földet mos ki, hord le a hegyek lábához.
Akkor most eljutottunk a másik területre, ahol jár, tehát az előbb volt szó a szerrádóról, most az Atlanti-óceán partvidékénél vagyunk.
1995 év elején elsősorban itt az Atlanti parti hegyvidék területén dolgoztunk, a Serra Mar és a Serra da Mantiqueira, két hatalmas hegylánc húzódik ott. Ezeken meghagyott erdőfoltok egyikén dolgoztam legtöbbet, mely egyébként egy magánbirtok, de természetvédelmi területén nyilvánították, és egy magyar házaspárnak a birtoka. Ez az Egyenlítőtől délre van, és éppen a Baktérítő vonalán van, São Paulo világvárosától éppen 52 kilométerre. Ebben a térségben a parti esőerdőket, melyek részben hegyi esőerdők, részben szubmontán erdők, ezeket már annyira kiirtották, hogy tényleg csak hírmondóban maradt egy-egy folt, és napjainkban São Paulo 18 milliós világvárossá fejlődött, és az emberek szinte ezrével menekülnek ki a városból, aki teheti, és kint vesz magának kisebb-nagyobb területet, ott próbál építkezni. Úgyhogy ma már ez a kitelepülés is veszélyezteti a még helyenként meghagyott erdős vidékeket.
Említette az imént, hogy magyarok vették meg ezt a területet, illetve csináltak itt egy magán természetvédelmi területet. Kik ők?
Ez a magyar házaspár Kögl Károly és Cseh Ildikó, ők mintegy 20 évvel ezelőtt vették meg ezt a területet, és ezen a 200 hektáron bekerítették, és védetten nyilvánítatták, és ma is őrzik eredeti épségében ezt az esőerdőfoltot. Ennek a madárvilágát tanulmányoztam, és mondjuk rendkívül fontos a védelem szempontjából ott Brazíliában is, hogy ismertek legyenek a természetvédelmi értékei, mert ott is rendkívül nagy a gazdasági nyomás egy-egy területre. Itt is például állandóan hadakozni kell a különböző hatóságokkal, nemrégében éppen egy magas feszültségű távvezetéket akartak átvezetni a terület fölött, de sikerült elterelni a területről ennek a nyomvonalát. Egy másik veszély pedig nem messze a területtől. Egy fémfeldolgozó épül német tőkével, és ezzel ellen sajnos nehezen tudnak védekezni. Ennek a szennyezés kibocsátása veszélyeztetheti ennek az esőerdőnek a élővilágát.
Egyébként mennyire védik ezt a területet? Tehát körbe van kerítve?
Igen, a terület körbe van kerítve, már csak az illegális behatolóktól is, és részben azért, hogy jelezzék a terület határait. De egyébként Brazíliában rendkívül elterjedtek a kerítések, úgyhogy az ember az országba jár kell. Léptenyomon szöges drót kerítéseket találkozik, hiszen ezek hatalmas birtokok, magánbirtokok, a fazendák, főként szarvasmarát tenyésztenek ezeken, és egyrészt a szarvasmarák elkoborlása ellen is bekerítik, másrészt pedig a birtok határ jelzésére szöges drótokkal kerítik be. Ahová ugyan be lehet mondjuk bújni a drótok között egy-egy kutatónak, aki a terület természeti értékeit tanulmányozza, de azért nem szívesen látott vendég az ilyen kóborló sem.
Hogyan került kapcsolatba ezzel a magyar házaspárral?
Én Hidasi József hazánk fián, ki 40 éve, vagy már több mint 40 éve él Brazíliában, rajta keresztül kerültem kapcsolatba Cseh Ildikóékkal. Ő már az 50-es években létrehozta az alapjait egy madártani múzeumnak. És ma ez ott Brazíliában talán a legnagyobb magánmúzeum ilyen szempontból, illetve ma már nem is magánmúzeum, mert a Goiániai Városi Tanácsnak ajánlotta fel, és ma a város rendelkezik vele. Legutóbb Hidasi József egy újabb vállalkozásba kezdett, Porto Nacionalba, az egyetem biológiai tanszékének egy múzeumot létesít, egy gyűjteményt, amely főleg gerinces állatokat tartalmaz majd, és valaki majd létrehozza a botanikai részét is. Ezt a múzeumot kezdte el építeni, szinte saját kezdőleg. A gyűjtemény majd eztán alakulott még ki. Brazíliában sem könnyű gyűjteni, engedélyekhez kötött, de olyan helyeken, ahol például egy terület elárasztásra kerül, például egy vízerőművet létesítenek, és ott az ártér elöntésre kerül majd, ahol az élő hely is megszűnik, ilyen helyeken jobban engedélyezik a gyűjtéseket.
Ha már múzeumról és gyűjtésről volt szó, nem tudom, hogy ön milyen állatokat gyűjtött, illetve milyen állatokat hozott haza a Magyar Természettudományi Múzeum számára?
Hát én elsősorban madarakat hoztam a Hidasi segítségével, melyek részben az ő gyűjtéseiből, a korábbi gyűjtéseiből származnak. A Magyar Természettudományi Múzeum és az ő Goiániai Ornitológiai Múzeumok között egy együttműködési megállapodás is van, úgyhogy mi is segítjük az ő kiállításait olykor magyarországi fajok bemutatásával.
Pontosan mit is kutat egy madarász Brazíliában?
Közép-Brazíliában, mint említettem, ezeket a meghagyott szerrádó erdőfoltok madárvilágát kutatom, mivel azt szeretném bizonyítani, hogy az így meghagyott erdőfoltok is még rendkívül jelentősek a madarak védelme szempontjából. Tehát nem érdemes ezeket feladni, hogy most már az erdők nagy részét kivágták, most akkor ez a kis maradék már nem is szükséges. Ezek igenis szükségesek, hiszen egy-egy ilyen erdőfoltban legyen az akár csak 2 hektárnyi, ha kapcsolatban van a szomszédos erdőfoltokkal.
Tehát ez egyfajta zöld folyosó része.
Zöld folyosónak is felfogható. Ezekben akár 100-120 madárfaj is képes létezni egy-egy év során, a vonulókkal és a fészkelőkkel együtt. Sőt, különböző kisebb majomfélék is élnek ezekben. És sok fazenda tulajdonos egyenesen kedveli, hogy az ő birtokán még a természetnek ha ilyen kis maradéka is megtalálható, és egyáltalán nem üldözik például a kukoricásokban kártevő majmokat, vagy a madárfajokat.
Tehát akkor az itteni földtulajdonosokat talán rá lehet venni arra, hogy ezeket a még megmaradt pici részeket megóvják, de ez tulajdonképpen az egész faj szempontjából elegendő? Ugyanazt említette az imént, hogy innen talán el tud terjedni, de hát hova tudnak elvándorolni ezek az állatok?
A még meghagyott összefüggő erdőket természetesen védeni lenne szükséges. Sajnos ezeket is még napjainkban is egyre inkább parcellázák és osszák ki, értem ez alatt már az Amazónia területére eső nagy erdőket. Ezeken a területeken ma egy-egy jó pénzű birtokos akár 25 km x 10 km kiterjedésű nagy darabot is megvásárolhat, és akkor ezen a nagy birtokon az állam arra kötelezi, hogy az egyharmadán hagyja meg az eredeti vegetációt, és a másik kétharmadán pedig tulajdonképpen szabadon gazdálkodhat, illetve garázdálkodhat, mert az egyik egyharmadán rendszerint legelőt létesítenek a szarvasmarák részére, a harmadik harmadon pedig az állam kötelező, hogy oda esetleg gumifát ültessen, vagy valami más ültetvényt hozzon létre. Tehát a területnek így csak az egyharmadán marad meg a őserdő. Ez azonban, ha az egész Brazíliában így alakulna ki, akkor igen-igen lecsökkenne az őserdő összterülete.
Menjünk egy picit délre, hiszen ön a Mato Grosso területén is járt, ahol még talán érintetlen esőerdők vannak, és ugye ez már nem az Amazonas medence, hanem ettől délebre a Paraná folyónak a vízgyűjtő területe. Mennyiben más itt az élővilág?
Itt található az úgynevezett Pantanal, amely Dél-Amerikának az egyik legnagyobb síksága, Az év nagy részében víz borítja ezt a területet. Elsősorban a Paraguay folyó tölti fel, de sok más folyó is ömlik ide. És ez a síkság emlékeztet az egykori magyar Alföld képére, de a mai Magyarország területénél mintegy 2,5-szer nagyobb, tehát 250 000 nézetkilométer a kiterjedése. A területén, mint említettem, víz van szinte egész évben, térdig érő, vagy 1 méter mély víz. Fűféle növényzet borítja helyenként kis szigetek, azokon facsoportok, egy-egy óriás fa, és ebben a hatalmas kiterjedésű víztengerben még gazdálkodás is folyik, félvadon szarvasmarhákat tenyésztenek itt is. Egy-egy birtokon némelyeken 7000 szarvasmarha él ott félvadon, amelyek csak akkor találkoznak közelebbről a gazdáikkal, amikor összeterelik őket egy karámba, és aztán elszállítják Vágóhídra. Itt a Pantanálban él egy különleges gólyaféle, a jabiru. A világ egyik legnagyobb testű gólyája ez, és ott a Pantanálban az óriás fákon költ. Hatalmas fészket épít, és azon neveli fiókáit elsősorban az esős időszakban, tehát akkor, amikor víz borítja a Pantanál területét.
Ekkora ez az állat, mondjuk a mi gólyáink?
A mi gólyáinknak olyan másfél-kétszerese körülbelül, hatalmas erős csőre van, fehér tollazata, fekete nyaka, fekete csőre, rózsaszín nyaggal lérja, és főként halakkal és kétértékkel táplálkozik, hogy még a kajmánnak a fiataljait is elhordja néha. Mellette persze sok más madár él ott. Sokszor szinte fehér felhő alakul ki egy-egy felrepülő nagy kócsak tömegből, de ugyanakkor a pásztorgémek is nagy tömegben élnek, szintén tiszta fehér madarak ezen a vidéken, és különböző récék. Itt él a mi némakacsánknak az őse, a pézsma réce, Kairina mosáta. Ez is egy nagy termetű, sötét színű, szinte fekete színű vadrécefaj.
Ezek a madarak mennyire vannak veszélyben? Mert mondjuk ezért itt ezen a területen nagyon kevés ember van. Tehát a vadászatuk gondolom nem jelentős.
Ezek nincsenek veszélyben. Pantanában egyébként szintén létrehoztak egy viszonylag nagy kiterjedésű nemzeti parkot. Az egész Pantanának azért ez egy töredéke csak, amit ez a nemzeti park lefed, de a madárvilág és az állatvilág nem csak a nemzeti parkban él, hanem a nemzeti parkon kívül területeken is szinte azonos összetételben. Igen érdekes, hogy a Dél-Pantanálon átvezetett műúton szinte alig lehet néha haladni az úttestre sütkérezni kifekvő állatoktól. A sok vízi disznó, a kapibara, még a 10-15-ös csoportokban is pihen ott, vagy pedig a sakári kajmánok jönnek így ki, vagy pedig a madarak szárítkoznak sokszor az útszélén nagy tömegben. Ezen a területen egy kis repülővel jártunk, egy kis szigeten szálltunk le, rengeteg állat él itt, úgyhogy amikor a repülővel megálltunk már, akkor éppen egy sakári kajmán alig tudtunk odébb mozdítani, hogy ki tudjunk szállni a gépből. Ez nagy lomhán bel is vetette magát aztán a vízbe, és amikor kipakoltunk a gépből, hogy átrakodjunk egy csónak félére, akkor vette észre a pilóta, hogy a másik oldalon, a gép másik oldalán, az ottani sekély víz van a fű között fekvő tarka tekervény, az tulajdonképpen egy anakonda. Egy 4 méteres anakonda feküdt ott, valószínűleg aludt a sekély víz alatt, és aztán meg akartuk persze fogni, hogy lefényképezzük, videóra vegyük. De az alátett hatalmas vagy hosszú rúddal azért aztán nem sikerült őt megfogni, hanem arról villámgyorsan letekergőzött, és aztán eltűnt előlünk.
Milyen más kellemetlenségek érhetik az embert egy ilyen területen?
Hát valóban nagyon sok kellemetlenség érheti az embert. Kezdve az erdőben rendkívül gyakori különböző vadméhek és darazsak, tól, melyeknek a fészke itt is ott is megtalálhatók, és ezek közelébe nem érdemes a déli órákban menni. Sok a mérges kígyó a keleti hegyvidék területén, például a borzasztó csörgő kígyó.
Ez mitől olyan borzasztó?
Ez a neve, de borzasztó azért, mert talán az egyik legnagyobb csörgő kígyó. Szerencsére a csörgőkígyók nem annyira veszélyesek, mint a lándzsakígyók. A csörgőkígyó jelzi azt, ha feléje közeledik valaki a csörgésével, és ha valaki figyelmesen halad az útján, akkor ezt észreveszi, és nem lép rá, vagy nem megy a közelébe. A lándzsakígyó ezzel szemben olyan, hogy az ember mellé lép, csendben van, és ha mellette elhaladó embernek is utána kap bokája felé.
És ezek mekkorák egyébként?
Nem túl nagy álltuk ezek, 80 centi, 1 méter az már a nagyobbak közé tartozik.
Ne gondolom, hogy egy jó vastag bőrbakancs azért megelőzi.
Persze egy surranó vagy egy bőrbakancs csizma hatásos, mert ezek nem másznak fára, csak lenne a talajszinten mozognak.
Ön, mint madarász, fegyvert nem vitt magával, csak teleobjektíveket, fényképezőgépeket és videókamerát. Milyen kuriózumokat sikerült elcsípnie?
Egyik legszebb élményem egy kis rejtélyes madárral történt, a béka tapakulóval.
Szép neve van, béka tapakuló.
Ez a madár rendkívül ritka, igen kis körzetben él, a teritorium rendkívül kicsi, ami ökörszemünkhöz hasonló apró kis madár. Ennek a jelenlétét én feltételeztem a kelet-brazíliai hegyvidék területén, azonban ott legalább a 5. látogatásomig nem találkoztam vele. És a legutóbbi évben, amikor kint jártam, tűvé tettem az egész területet, míg nem egy olyan részre bukkantam, egy olyan páfrányos területre, ahol valóban feltételezhető volt, hogy él, és ezen a területen egyszer csak meghallottam egy pirregő, száraz pirregő éneket a liánokról, a magasból jött, de sajnos nem ismertem a hangját felvételről sem korábban, csak leírás alapján feltételeztem, hogy ez valószínű ennek a hangja lehet. De hiába kerestem, először alá mentem a hangforrás alá, a liánok tekingettem fölfelé, de sehol sem láttam. Abban az pillanatban, amikor közelebb kerültem hozzá, elhallgatott. Azután leültem aztán türelmesen a páfrányok közé, és mint egy 10-15 percnyi várakozás után egyszer csak megjelent egyik lián ágon, és beült egy kis félig kivájt odúba, ahonnan aztán égnek tartott csőrrel elkezdte fújni ezt a pirregő éneket. Na, így bizonyosodhattam meg arról, hogy itt valóban a béka tapakolóval van dolgunk, és él ez a kismadár Itatúbán, ezen a Cseh Ildikóék által védett területen. Szintén elég veszélyes kalandnak tűnő dologként említhetném. Amikor Mato Grosso északabbi részeire igyekeztünk, Rór Rudolf barátunk kis repülőgépével, egy bizonyos Nelson fazendára, neki egy régi barátjához. Alattunk a esőerdő, néhol sárgán virágzó fákkal, de sok helyen már szintén irtások, feltört talaj, ez a vörös laterit talaj mindenfelé ültetvényekkel, itt ott marhalegelőkkel, és ebben a tarka összevisszaságban vendéglátóink sem igen ismerték ki pontosan magukat, hiszen évek óta nem jártak ezen a területen. És amikor a pilóta egy helyen túl alacsonyra lement, hogy szemre vételezen egy gyanús fazendát, hogy nem a Nelson fazenda-e, akkor már nem volt tanácsos ismét magasba húzni a megterhelt gépet, hiszen hatan ültünk benne csomagokkal, és inkább a kisebbik rosszat választotta, leszállt egy igen elhanyagolt leszálló pályán. Több száz méteres bukdácsolás után aztán megállt a gépünk nagy nehezen, és perceken belül aztán megjelent egy terepjáró, benne a tulajdonos, egy japán tulajdonos. Brazíliában ugyanis élnek japánok, mint egy 1% a lakosságnak japán, még a múlt század végén telepedtek be ide. És ő aztán tudtunk ratta, hogy ez nem a Nelson fazenda, az még ide körülbelül negyed órányi repülésre van. Jó, persze erről a helyről felszállni ismét ezzel a géppel nem lehet. Persze senki sem idegeskedett, senki sem kapkodott. Kávéval kínáltak a fazendán bennünket, kókusztejjel. Láng Istvánnal elindultunk a közeli erdőfolt madárvilágát tanulmányozni. Hidasi Jóska a tulajdonos engedélyével vadászni indult a másik irányba.
Ki kell használni minden percet.
Pontosan. És időközben szereztek valahol egy traktort, egy kaszáló géppel, és ezzel aztán lekaszálták ezt a gyomtengert, és akkor derült ki, hogy tele van a 9 lyukú tatú kotorékaival, néneikbe még a üregi bagó is beleköltözött, és amikor aztán így lekaszálták, akkor a pilóta vállalta azt, hogy ő egyedül, a csomagok nélkül felszáll, és utána majd ide 25 kilométerre egy használható repülőtéren leszáll ismét, mi pedig valahogy oda megyünk,
csomagokkal
és így is történt, hogy egy
kilométer?
Ford terepjáró gépkocsit ott béreltünk, és akkor azzal oda átmentünk, és úgy folytattuk az utunkat a Nelson Fazenda felé. Oda aztán meg is érkeztünk. A Nelson Fazenda személyzete viszont aznap éppen jaguárra vadászott, és már hajnalban lőttek is egy jaguárt. A jaguárt persze védett állat Brazíliában, de ilyen helyeken sajnos a fazendák tulajdonosai lelövik. A Nelson Fazendán egyébként ez a jaguár már napok óta hordta a borjúkat el, és ezért indították ezt a vadászatot, aztán kutyák segítségével egy fáról lőtték le végül azt az állatot. De hozzá kell fűznem, hogy a Nelson Fazendán 17 ezer marha él.
Útjai során nyilván találkozott őslakosokkal is, helyi indiánokkal.
Találkoztunk őslakosokkal, indiánokkal, Mato Grosso területén, de ez az élmény eléggé lehangoló volt számomra.
Mert hogy?
Egy olyan helyen, ahol már a civilizáció szorítja őslakosságot, az indiánokat mind beljebb-beljebb az érintetlen területekbe, az erdőkbe. Az indiánok az erdőből élnek, és mi kértük az ottani helyi hatóságokat, hogy meglátogathassunk egy ilyen indián telepet, de mondták, hogy hát épp a holnapi napon, amikor mi ezt tervezzük, akkor az indiánok elmennek mind harcolni. Hát csodálkoztunk ezen, de ez valóban így történt. Mondták, hogy ne menjünk délután 5 előtt, mert egész nap oda lesznek harcolni. Harcolni az illegális favágók ellen. Úgyhogy az egész kis telep, mint egy kis teherany autónyi lakosságával, tehát vagy 30-40 ember lakhatott ezen a kis területen, gyerekeket is beleértve, elindult nyilakkal felfegyverkezve, és valóban az illegális favágókat valonnan ott elkergették.
Ez csak ennyit jelent, hogy elkergetik, vagy ez lehet komolyabb végű is?
Lehetett volna komolyabb végű is, valószínű, de mikor mi a telepet meglátogattuk, még nem érkeztek haza. És a telepen nem is volt otthon senki, csak egy indián nő 3 pici gyerekkel, és ott volt velük az az ápolónő, mert minden ilyen kis telephez, amelyik már a civilizációval közel érintkezésben van, a hatóságok kirendelnek egy ápoló személyzetet, aki vigyáz az egészségükre. Ugyanis a fehérektől átvett betegségek igen pusztítók lehetnek az indiánok között. Ez a kis telepen is a legnagyobb összevisszaság uralkodott. Fabarakok, amelyekben ők laktak, ott minden a legnagyobb rendetlenség, néhány pókmajom ugrált ott az udvaron, vagy 5-6 kutya, kisebb kecske, és kacatok mindenfelé, és rendetlenség. Ami azt jelzi, hogy ez az indián közösség már
felbomlóban van.
És ott a civilizáció peremén nem is sokkal létezhet.
Akkor egy idő után vagy bevándorolnak a városokba, ahol aztán teljesen tönkre mennek, vagy elmenekülnek még beljebb, ha egyáltalán van hova?
Az vagy nem igen van hova, mert az megint egy másik törzsnek, vagy másik telepnek már a tulajdona, hiszen nagy erdőterület kell egy-egy ilyen kis indián közösség önfenntartásához.
Egy pillanatra még visszaugorva itt a harc az illegális favágók ellen, ez nem végződhet halállal? Már most inkább az indiánokra nézve. Hiszen hát itt nyilván fegyveres favágók vannak, akiknek az az érdeke, hogy a hatalmas területű, szinte érintetlen erdőket kiírtsák, hát senki nem fogja megtudni, hogyha ők egy pár indiánnal, akik szembeszállnak, velük végeznek.
Sajnos végződhet halállal. Ez esetben megtudtuk másnap, hogy mindenki szerencsésen, egészségesen visszatért ebből a kis csatából. Ez 92-ben volt egyébként, de éppen amikor talán a következő évben voltam kint, 93-ban, akkor járta, de az egész világ sajtóját is bejárta akkor az a hír, hogy mintegy 70 indiánt tiltottak ki, illegális favágók, Amazónia másik területén, mert ezek szembeszálltak velük. És nagyon nehéz ezeknek a elbírálása, mert a brazil közvélemény is inkább a favágók oldalára állt ez esetben.
Mert hogy ők hozzák a pénzt, mert gazdasági fellendülés.
Pontosan, hogy valamelyik vállalatnak az emberei kellett a fát vágni, stb.
Gondolom, hogy szeretne még visszamenni Brazíliába.
Igen, terveim közt szerepel, hogy Brazíliába minél előbb visszamenjek, milyen időm, illetve a programom engedi. El is indulok, remélem, hogy jövő évben ez sikerül.
Tehát akkor nem is a pénz az akadály, hanem az időhiány.
Pontosan, az időhiány a legnagyobb akadály.
Elhangzott, ahol az ösvény véget ér. Magyarok Brazília természeti értékeiért. Dr. Bankovics Attila ornitológussal Sarkadi Péter beszélgetett. Szerkesztette Végvári Ágnes. A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. A pontos